Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. Ez a Bocskor!
8 óra 14 van pontosan. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Itt van Laci, hello Laci!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt, drága hallgatók! És Gyuri!
Jó reggelt, hello!
És Évi, neked is jó reggelt! Sziasztok! Na, hát most egy picit kizökkenünk a kis nosztalgiánkból, a retro hangzásból, és egy aktuális sztorival folytatjuk. Hétfőn történt ez a sokkoló eset, ami mellett egyébként szinte... gondolom senki nem tudott szó nélkül elmenni, mert az eset mellett az újságok, a tévék beszámoltak erről, hogy a 4-es metrón ülve egyszer csak rosszul lett egy utas. De senki nem segített, senki nem sietett a segítségére, és aztán a végállomáson vették észre a karbantartók, de hát akkor már késő volt, meghalt. A kamerafelvételek szerint, miközben a metró végig robogott az útvonalán, senki nem lépett oda hozzá, ő már maga tehetetlen volt, vagyis a tömött jármű utazó közönséget tulajdonképpen szó nélkül végignézte, ahogy meghal egy velük utazó. Igen. És általában még olyan is volt, aki fotót készített róla. Ne. Tehát véletlenül látszott rajta, hogy ő maximum azt hihették, hogy alszik, vagy valami furcsa pózban ülhet, nem tudom, de fotót is készítettek róla. Biztonsági kamera felvételei ezt mutatják. És most abszolút biztosak vagyunk abban, hogy itt a hír hallatán most mindenki nagyon felháborodik. Hiszen bárki bármikor lehet rosszul, és akkor ugye naivan azt gondolnánk, hogy hát a bajba kerülünk, akkor ennyi ember közül csak valaki észreveszi, csak valaki odalép, csak valaki segít rajtunk.
Igen. Hát figyelj, ennek van egy olyan oldala is, hogyha valaki azért csak úgy egyszer csak úgy ül a metróban, és le van csukva a szeme, és nem mozdul, bármit hihetnek. Tehát lehet, hogy egyébként nagyon sokan nem gondolták, hogy bármi baj lenne. Ez is előfordulhat.
Ebben teljesen igazad van, de ugye itt az a kérdés, hogy azért mégiscsak úgy lettünk nevelve, hogyha valami bajt észlelünk, vagy feltételezünk, akkor a biztonság kedvéért lecsekkoljuk, hogy mi van. Magyarán, hogyha ott van egy ilyen ember, elvileg az van a helyes emberi magatartás, hogy odalépsz, egy picit megrázod, hogy uram, jól van-e.
Hát nem. Itt a végállomás, ugye nem megy tovább a vonal.
Főleg a végállomásnál.
Be is mondják, hogy utastársaikat is figyelmeztessék.
Igen, a végállomás egy más kérdés, de nem azért, hogy mentegesen magunkat, hogyha valaki sokat utazik tömegközlekedéssel, akkor főleg az aluljárókban, de van, hogy a villamosokon is, metrókon is találkozik olyan hajléktalanokkal, ez vagy olyan figurákkal, aki ott fekszik, ott alszik, morog magában, bármi. Tehát, hogy valahogy megszokott,
hogy
vannak
ilyenek. Hogy valaki alszik a metrón. Igen, mondjuk, igen. Erre gondolsz.
Így van, és igen. Nyilván az esetek többségében vélhetően alszik is, vagy tényleg lehet ittas is, hiszen azért metróval jár, és nem saját autóval, tehát mindenre megvan a racionális ok, ami miatt te nem lépsz oda hozzá.
Hát igen, mert tényleg azt látod, hogy valaki nem kezd ébrezgetni.
Tehát igen, de ezek a cikkek, ez a beszámoló, a televízió, ez egy picit arról szólt, hogy hibáztat bennünket. Hibáztatja az utazó közönséget. Hibáztatja azokat, akik ott voltak, és végig metróztak vele, majd kiléptek a metró ajtaján, és mentük a dolgukra, hogy miért nem? Milyen társadalom vagyunk mi?
Hát miért?
Akik nem segít. Igen, de hát most mondtatok ti is ezer magyarázatot arra, hogy miért nem léptetek volna oda.
Na de amelyik lefotózta, ugye a kamerák felvételei alapján.
Ő azt hitte, hogy részeg.
Hát és akkor részeg lesz.
De nem tudom, nem mentem fel, csak azt mondom, hogy gyakorlatilag mi ugyan, ha mi azon utazunk véletlenül engem, nem látok metrón, de ha véletlenül mégis így alakult volna, lehet, hogy mi így négyen pont úgy leszállunk a metróról.
Lehet.
Hát, sőt, nagyon valószínű.
Elképzelhető, sajnos be kell látnom. Nekem volt többször olyan, hogy itt utcán feküdt valaki, és mondjuk láttam a ruházatáról, hogy nem az utcán iszogatós, eldőlős típus. Uh-huh. És
a ruházatáról, fontos.
Igen, mondjuk, és megálltam, és hívtam mentőt, és megvártam. De ugyanakkor más is jött, és más is megvárta. Tehát, hogy ott volt egy ilyen. Viszont igen, a tömegközlekedésen simán lehet, hogy én is leszálltam volna, és nem vettem volna észre.
Úgy mordulnak egymás az emberek egyébként.
Abszolút.
Független attól, tehát bármi rálépsz a lábára, vagy hozzáér a táskád, úgy néz rád, hogy eleve hozzá.
Jó pár évvel ezelőtt még akkori barátnőmmel karácsonykor Szent István Parknál egy hajléktalan, láthatóan illuminált állapotban, de vérzett a homloka. És mi ketten fogtuk, hogy ne menjen sehova, és hívtunk mentőt. A mentő, amikor kijött a mentő, és méltatlankodott, hogy tulajdonképpen miért kellett most ezt kihívni őt ezért ehhez a kis vérző homlokú hajléktalanhoz. De én is, bennünk is ott volt a segíteni akarás, volt egyfajta aggodalom. Vajon attól támolyog-e, hogy fejbe verték, vagy attól támolyog-e, hogy ivott előtt egy jó barackot.
Hát igen.
Hogy de, és attól verte magát fejbe.
Igen, és azt ne felejtsük el, hogy mondod, hogy december volt, és ebben a helyzetben szerintem mindegy.
A karácsonyi szívem is ott volt.
Na, ez pláne.
Christmas heart.
A Christmas heart. Ott segítettél. Ott a mentős is hallotta a telefonban.
Igen, a Christmas heart meg felhívta a mentőt.
Igen. De, hogy decemberben hideg van, és mindegy, hogy ő most azért dőlt el, mert ivott, vagy azért, mert rosszul van, attól még meg kell menteni, mert megfagy.
Jó, akkor van nekünk legalább egy-egy jó példánk, de a társadalom nem így működik, és hogy miért nem így működik, ezt szeretnénk valahogy közösen megfejteni, és itt van velünk, hogy egy picit így a pszichológiai részét is kielemezzük, Gosi Gabriella, klinikai szakpszichológus. Szia Gabi, jó reggelt!
Jaj. Jó reggelt!
Szia!
Most már megvan, hello!
Igen, pszichológus.
Szervusztok, jó reggelt mindenkinek, szép napot!
Na, miért van az, hogy mi... és akkor most nevezzük magunkat a társadalomnak, vagy a tömegnek, vagy néhány embernek, hogy csak utólag, kívülállóként, a hír olvasása után háborodunk fel, miért nem akkor történik valami, amikor ott utazunk egy magateltetlen emberrel, egy metrókocsiban?
Én nagyon örülök, hogy minket, magunkat is, beleértve engem is beleveszel ebbe a történetbe, mert hogy tényleg elgondoljuk azt, hogy mi majd segítenénk, és amikor ott a helyzet, általában nem. A pszichológia, illetve a szociálpszichológia nagyon sokat és régóta kutatja már ezt a helyzetet, mert nyilván nem csak Magyarországon fordul elő ilyen eset, hogy balesetet, akár agresszív helyzeteket látnak emberek, és gyakorlatilag végignézik azt, hogy megtörténik valami. És itt én két fogalmat vezetnék be. Én azt gondolom, hogy érintettétek ezekkel a példákkal szinte mindegyiket, de aztán majd kielemezzük, hogy kivesézzük. A szakirodalom úgy hívja ezt, hogy a bele nem keveredő nézőnek a konformitása. Hmm. Tehát, hogy egyszerűen az a konformitás, mint fogalom szeretném bevezetni, illetve nem feltétlenül az előítélet, inkább talán ennek a puhább változatát, a sztereotípiákat hívnám ide. Tehát, hogy egyszerűen arról van szó, hogy ilyenkor nem az agyunkkal gondolkodunk, hanem tudattalan folyamatok, illetve mélyebb rögződések aktivizálódnak, és ezek fogják meghatározni a viselkedésünket ebben a helyzetben.
Most köszönjük a szakszavakat is, de azért érteni is akarjuk azt a részt, hogy mitől tesszük mi függővé azt, hogy segítünk-e. Tehát például most akkor én egyszerűsítek, mondjuk, hogyha egy miniszoknyás modellány ül ott a metrókocsiban, magateltetlenül, akkor inkább oda megyünk, mint mondjuk Robert bácsi egy szakadt kalambókabátban?
Nyilván igen, mert hogy ugye aktivizálódnak azok a dolgok, hogy egy-egy benyomás, vagy egy-egy tulajdonságból én okokat tulajdonítok a másiknak, és van, ami aktivizálja a segítségemet, és van, ami meg passzívvá teszi. Tehát ilyen például az, hogy az áldozatot hibáztatjuk, az, hogy áldozattá válik például, vagy hogyha mondjuk rosszul öltözött az illető, akkor hajlamosabb vagyok hajléktalannak gondolni, ugye ti is ezeket a példákat hoztátok ide.
De akkor ez elmondható, hogy a társadalom fejében egy hajléktalan élet kevesebbet ér, mint mondjuk egy jól menő ügyvéd élete? Fejben, tudatalat.
Inkább azt mondom, hogy ma ő önmagát okoljuk, tehát ha hajléktalan, ő saját maga tehet arról, vagy már megitta azt a barackot, tehát hogy ő tehet arról, hogy ilyen helyzetbe került, akkor, hogy mondjam, igye meg a levét, vagy a következményét viselje, és nem aktivizálódom. Ha pedig mondjuk ugye ezeket holdudvar hatásnak, téves tulajdonításoknak is hívjuk, ha pedig mondjuk egy jól öltözött modell ül ott velem szembe, akkor hajlamosabb vagyok segíteni. Ez például az egyik, de például ugyanúgy bekapcsolódnak azok, hogy én mennyire sietek, mennyire kell áldozatot hoznom, vagy milyen, meg tudom-e várni a mentőt, amíg kijön. Tehát, hogy egyszerűen, ha nem is racionálisan, de mégis átértékelem azt, hogy nekem kvázi mit ér meg az, hogy én most segítek. De ugyanígy, és talán a legfontosabb, ugye itt ezeket a szakszavakat azért említettem, mert hogy a csoportnyomás az igenis aktivizálódik, és itt ebben a helyzetben is mondtátok, hogy tele volt a metró. És nagyon-nagyon érdekes, hogy a tehát a legérdekesebb eredmények ezekből a kutatásokból az, hogy ha egyedül vagyunk, sokkal hajlamosabbak vagyunk segíteni, ugyanis a felelősséget magunknak vindikáljuk, míg hogyha mások is ezt látják, oszlik a felelősség, egyrészt oszlik, tehát minél nagyobb a tömeg, nagyon furcsa módon, annál kevesebb esély van az áldozatnak, hogy segítséget kap.
És ez milyen érdekes, aha. Akkor ezek szerint például az én Christmas heartom azért nyílt ki akkor, mert egyébként egyedül voltam, és hogyha ott lett volna még, mit tudom, egy tömegrendezvényből érkezvén mondjuk 80 ember, akkor valószínűleg én is elsétáltam volna.
Simán lehet. Egyébként ugyanígy hat a karácsonyi, nem tudom, meghittség, de például voltak olyan kísérletek, hogy felolvasásra mentek, ahol az irgalmas szamaritánust kellett, hogy mondjam, másoknak előadni, és abban a helyzetben raktak bele egy segítségnyújtási helyzetet, és egyszerűen az volt a lényeg, hogyha valaki nagyon sietett, kvázi el volt késő már erről, akkor nem segített, hiába kognitív szinten egyetértett azzal, hogy segíteni kéne. Ha volt ideje, akkor nagyobb 50%-os volt a segítségnyújtás. De egyszerűen az, hogy tehát egyrészt a felelősség, ha oszlik, másrészt pedig az, hogy elkezdem azt megfigyelni, hogy ha a többiek nem segítenek, akkor én miért segítsek? Tehát a csoportnak kialakul ott helyzetben egy kvázi normája, más se segít, akkor biztos
ott,
ez a normális.
Abban a pillanatban, így abban a csoportban
van.
Érvényes.
És így van.
Gabi, az lehet, hogyha valaki megindul, egy valaki, hogy akkor viszont már a tömegből is még állnak mellé páran, tehát az elindít.
Pontosan. Igen, tehát nagyon sokszor ez a kulcs, hogyha van valaki, aki ebben a helyzetben képes aktivizálódni, abban a pillanatban ez a szemlélődő norma megtörik, és egyszerűen bekapcsolódnak azok a sztereotípiáink is, vagy azok a szívünk, hogy akkor onnantól segítünk. Mert akkor, ha már ő, akkor mellé állok én is, és nagyon sokszor ez a kulcs, és azért jó, hogy erről beszélgetünk, mert hogyha értjük a helyzetet, akkor ezek a dilemmák sokkal gyorsabban az aktivitás irányába mozdítanak bennünket, azt gondolom.
Azért is jó, hogy erről beszélünk, mert ugye itt, és te is egyetértettél ezzel, és mi is így vezettük fel, hogy mi mindannyian ilyenek vagyunk. Tehát nem mutogassunk most újjal azokra, akik ott kiszálltak az autóból, vagy a kocsiból.
Pontosan.
Mi is ilyenek vagyunk, de pont egy ilyen beszélgetés lehet, hogy holnap után történik valami hasonló, és aki hallgatta ezt a műsort, tök másképp fog reagálni.
Igen.
Van-e abszolút különbség, Gabi, például nagyváros és kisebb közösségek között? Tehát, hogy ignoránsabbak vagyunk-e, akik mondjuk egy metropoliszban élnek?
Igen, erről szintén azt állítja a szociálpszichológia, hogy a nagyvárosban sokkal nehezebb a segítségnyújtás, egy kisvárosban vagy egy kisebb közösségben gyorsabban segítenek az emberek, itt pedig az ismerősség, tehát hogy az, hogy holnap, tehát hogy ismerlek a kisboltból, tudom, hogy a Józsinak a fia vagy, és hogy az ismerősség az szintén gyorsabban aktivizálja a segítséget, míg az ismeretlenség az passzívá tesz ugyanúgy minket.
Gabi, szerinted most azok az emberek, akik nyilván magukra ismernek, mert most tényleg minden híradás és újság tele volt ezzel a hírrel, esetleg még hallgatnak is most bennünket, tehát azok az emberek, akik ott utaztak ezzel az áldozattal a metrókocsiban, olvasták a híreket, hallják most, amit mi beszélünk. Szerinted ők most mit érezhetnek utólag?
Én azt gondolom, hogy itt is a tudattalan folyamatok beleszólnak abba, hogy hogyan mentem föl magam utólag a helyzetből, és azokat az információkat keresem, amik megnyugtatják a lelkemet, mert utólag már nem tudok mit tenni, de hogy én azért ebben a helyzetben arra ösztönöznék mindenkit, hogy pontosan azért, hogy mi is bevállaljuk azt, hogy mi sem biztos, hogy segítettünk volna, illetve tudatosság kell ahhoz, hogy az ember egy segítségnyújtásba belemenjen, hogy a következő helyzetben viszont ezzel, hogy értik, hogy nem ők voltak a rossz emberek, de hogy ha nem vagyunk, tehát hogyha nem dolgozunk azzal, hogy nekünk dolgunk az, hogy egy helyzetben a tudattalannal szemben aktivizálódni tudjunk, akkor a következő segítő helyzet így talán már egy sikeresebb segítségnyújtás lesz. Tehát, hogy ne a hibáztatásba menjenek bele, meg ne az ignorálásba, meg a felelősségeltolásba, hanem az, hogy nézzenek szembe, hogy ez történt, megtörtént. Nem feltétlenül én vagyok a hibás, de abban viszont dolgunk van, hogy ezekkel a folyamatokkal szemben képesek legyünk emberi válni, vagy embernek maradni.
Na, ezért fontos volt ez a beszélgetés. Köszönjük szépen, Gabi!
Köszönöm én is!
Köszi! Szia! Gosi Gabriella!
Sziasztok!
Szia! Klinikai szakpszichológus.
Érdekes.
Én fontosnak tartottam azt, hogy ez most ne arról szóljon, hogy mi innen osztjuk majd a morális észt és igazságot.
Nem, ez egy külső történet is segített saját magadban egyébként. Ha nem voltál ott, nem veled történt.
Itt érdekes, jönnek azt, hogy gyömrűen fiatal srác ütötte, verte a barátnőjét. Én kocsival megálltam és rászóltam, hagyja abba, mire a barátnő szólt rám, hogy ne szóljak bele erre, a srác elindult felém. Még két barátjával, az volt a szerencsém, hogy a kocsiban volt benne az 55 kg-os Kanári-szigeteki dog. Egy vezényszóra kint volt a kocsiból, ez volt a szerencsém, Sopi a fényező, aztán az alaphozzáállásomot segítek, de volt már olyan, hogy félelemből nem segítettem. Egy példa, útszélén lerobbant autó, egyedül nem segítettem volna, de a ketten voltunk, így megálltam, mondtam a sógornőmnek, hogy maradjon a lezárt autóban, telefonnal a kezében. Aztán kiderült, hogy egy idősebb házas pár volt, és valóban segítségre volt szükség. Tehát ott van a félelem. Aztán jó reggelt, nem hiszitek el, de tavaly ősszel történt, hogy mikor kiszálltam a kocsiból a Spárnál a férjemmel és a gyerekemmel, már ott hallottuk, hogy két gyermek síró hangon kiabálja, hogy anya, anya. Két sorra lejjebb a bejárattól álltunk meg, borzasztó, de a biztonsági őr mögöttük állt, és ahogy ő leszarta őket, úgy a tömeg is. Komolyan, értitek? A forgó ajtó mellett a biztonsági őr előtt kiabálnak, és senkit nem érdekel. Lélekszakadva rohantam oda, értük, a mai napig felzaklat ez az eset, és gyerekekről volt szó. Még egy, sok évvel ezelőtt a Tesco még új volt, figyeljetek, karácsony előtt egy férfi rosszul lett. Épp újraélesztették, mikor egy seggfej átlépte, hogy levegye a polcról a Barbit. Nem értettem, mi ezzel a baj, amikor üvölteni kezdtem vele.
Igen.
Ott újraélesztik, és ő átlépi a testet, hogy levegye a Barbit.
Teljesen közömbösek vagyunk.
Elképesztő. Ez a sztori, ez különösképpen. Jó, hát jöjjenek most, kedves hallgatók, meséljétek el, hogy mi járt a fejetekbe. Biztos, hogy nálatok is volt olyan helyzet, amikor láttatok valakit valahogy, akin lehetett volna, vagy kellett volna segíteni, tehát egy magatehetetlen embert észrevettél. És mi járt a fejedben akkor, ez tényleg érdekelne, amikor inkább elmentél mellette, és nem segítettél. Mi volt az ok? Tehát, hogy nem értél rá, mint ahogy a Gabi mondta, mert be kell érni a munkahelyedre, majd úgyis segít más, vagy koszos leszek, ha hozzáérek, vagy biztos csak részek. Tehát, hogy mi ment végig a fejedben?
Abszolút, tényleg őszinteséget várunk, mert hogy jó volt ezt a pszichológustól hallani, hogy nagyjából hogyan működünk ebben a helyzetben, de tőletek, ha voltatok ilyen helyzetben, tényleg mi járt a fejedben? Elmondhatjátok simán.
0-20, 22-22-122.